János evangéliumának 13. fejezetéből olvasom azt a szent igét, melynek alapján mindenható Istenünk nekünk szóló üzenetét kívánom hirdetni. A húsvét ünnepe előtt Jézus, jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához, jól lehet, szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskariótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus, jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá, Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki, amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, ezért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett és ezt mondta nekik, értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábaitokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Eddig az evangéliumi szakasz. Én valahányszor ezt a történetet hallom, akár csak egy rövid utalást rá, egy 18 éves koromban átélt élményem jut eszembe, és azt hiszem, hogy ez így marad majd életem végéig. Érettségi előtt álltunk. Volt néhány tanárunk, akikkel kisebb csoportról lévén szó, egészen közel kerültünk egymáshoz, úgy a csoport és a tanár. Az egyike volt ezeknek egy fiatal, a 20-as évei második felében járó amerikai angol nyelvtanárnő, akivel az érettségit megelőző 2 évben hetente 3-szor találkoztunk. Nagyon jól megismertük egymást. Egy hívő fiatal nő volt. Amikor már vége volt a közös 2 évünknek, akkor meghívott bennünket, azt a 11 néhány fős angol csoportot, akit tanított, a saját kis lakására egy búcsúpartira, ahol megérkezéskor az különösebben nem lepett meg, hogy megkért bennünket, hogy vegyük le a cipőnket, hát az úgy hozzátartozott a dologhoz. Meglepetés az ott ért, amikor arra kért, hogy az oknikat is vegyük le. Ott, ugye ne felejtsük el, itt azért leginkább kollégiumban lakó 18 éves fiúkról volt szó. Azért gondoltuk, hogy jobban járna ő, hogyha az okni az maradna, de hát ő ragaszkodott mindenképpen, hogy azt is vegyük le. És ez az összejövetel hamar eljutott oda, hogy ott ültünk többé-kevésbé körben, amikor ő egyszer csak eltűnt, majd megjelent, szinte úgy, mint Jézus Krisztus, ahogy itt a leírásban szerepel, egy nagy törölközővel a dereka körül, egy műanyag lavorral a kezében, abban pedig szappanos víz. És a szó szoros értelmében körbe ment, és megmosta mindegyikünk lábát. Közöttünk nem volt Péter, akinek szava lett volna ehhez a dologhoz. Ott ültünk szótlanul, és azt se tudtuk, hogy mit csináljunk ezzel a helyzettel. Ott úgy felborult a világ egy kicsit, mert akármennyire is kedves, barátságos tanárnő volt, az azért mindenképpen tudtuk, hogy itt felborul a hierarchia, itt valami strukturális probléma keletkezett ebben az egész szituációban. Mi az, hogy egy tanárnő úgy nekiáll diákok lábát mosni? Egyáltalán. Ez már egy intim típusú érintés, amikor azért az ember nem adja akárkinek a kezébe a lábát. Ezt ismerjük mi magunk is. Megdöbbentő élmény volt, amire nagyon sokáig emlékezni fogok. De szép élmény. Jézus Krisztus ugyanezt teszi itt, és meg vagyok róla győződve, hogy bár a kulturális közeg azért támogatja ezt az egész rituálét, valakinek a lábát megmosni. Azért, amit itt Jézus csinál, valószínűleg ugyanennyire zavarba ejtette az ő tanítványait is. Képzeljük csak el, ez az utolsó vacsora leírása. Innen körülbelül 18 óra telik el, még talán annyi sem, hogy Jézus Krisztus meghal a kereszten. Ez az utolsó étkezése Jézusnak, a szó hagyományos értelmében, ahogy a tanítványai azt tőle megszokták. Az utolsó alkalom, amikor együtt van még a 11-jel, az, hogy még a 12-vel, a 11 az már úgy jön itt, hogy ezt olvassuk, itt már a sátán Júdás Iskariótes szívébe elhelyezte az árulást, de Júdás még ott ül, tehát itt még 12. És ezen az utolsó estén Jézus Krisztus feláll, körülköti magát és megmossa a tanítványai lábát. Erre nagy valószínűség szerint ilyen komoly szükség volt. És ez az a pont, ahol ennek az igének a különböző magyarázói és kommentátorai igen-igen élénk fantáziával, de nem hiszem, hogy igaztalanul. Leírják nekünk az ókori Izrael, de különösen Jeruzsálem, ahol ez az egész lezajlik, útviszonyait. Burkolatlan utak voltak azok, porosak, kövesek, gödrösek. Ezen emberek jártak, akik ha egyáltalán viseltek a lábukon valamit, az egy vékony saru volt, ami a talpukat védte, az út porától nem védte a lábukat. És nem csak emberek jártak ezeken az utakon. Na itt egyesek különös örömmel részletezik, miféle állatok járhat még azokon az utakon. A zsidó vándorok szamarai, a külhori kereskedők tevéi, a római katonák lovai, csupa-csupa olyan állat, ami tudjuk jól, ott könnyít magán, ahol éppen van. És akkor úgy megjegyzik, hogy nem csak por volt azon az úton. Éppen ezért magától értetődő volt, hogyha az ember letelepedik vacsorához, amit szintén ne úgy képzeljük el, mint ahogy mi csináljuk. Azok nem, a standard 65 cm magas ebérlőasztalok voltak. Azok olyan 30-35 cm magas asztalok voltak, amihez az ember inkább úgy lefeküdt, elnyúlt mellette, mint hogy leült volna. És ezért a vacsora vendégek körülbelül úgy pozícionálták magukat egy-egy asztal körül, hogy a mellette lévőnek a lába olyan válmagasságban volt hozzám képest. Szóval ilyen helyzetben igenis szükséges lábat mosni, mielőtt az ember asztalhoz ül. Ez abban a kultúrában annyira magától értetődő volt, mint ahogy most legtöbbünk, ha vendégségbe is megyünk, az első kérdés valahogy úgy hangzik, hogy hol van a mosdó. Megyünk és megmosuk a kezünket. Aki megengedhette magának, az a vacsorai előkészületekkel együtt szervezett egy szolgát, többnyire rabszolgát, aki megmosta a bejövő vendégek lábát. Bizonyos ókori zsidó források szerint azonban zsidó származású rabszolgának joga volt visszautasítani ezt a munkát, mert amennyire szükséges volt, ezt annyira alantasnak tartották. Pogány származású rabszolgának már nem volt választása. És akinek nem volt szolgája vagy rabszolgája, az egyszerűen saját maga mosta meg a saját lábát, vagy vendégszeretetét azzal fejezte ki, hogy az általa meghívott vendégeknek maga mosta meg a lábát házigazdaként. Ami a vacsora előkészítését itt illeti, Lukács evangéliuma tanúsága szerint Jézus Krisztus Péternek és Jánosnak, ennek a két tanítványnak adta a feladatot, készítsék elő a vacsorát. Ők meg is tettek mindent. Lábmosásra is gondoltak valószínűleg, mert hogy mosdótál ott volt, a víz el volt készítve, a törölköző el volt készítve, csak éppen nem volt senki, aki magát a feladatot felvállalta volna. Jönnek be a tanítványok, a 10, akik már nem voltak ott korábban, Péter és János ott lehetett korábban. Ők valószínűleg csak ülnek és várnak, dolgoztunk mi eleget, a többiek majd megoldják ezt a lábmosás problémát. Jönnek a többiek, körülnéznek, keresik a lábmosó szolgát, nem látják sehol. Egyik sem mossa meg a saját lábát. Jelezve ezzel, hogy ő azért itt kiszolgálást várna el valakitől. És egyiknek sem jut eszébe, hogy mögöttem még 8-an jönnek. Mi lenne, hogyha én itt nekiállnék lábat mosni? Ez nem történik meg. Nem tudom, vigasztal-e bennünket, nem csak a mi közösségeinkben mulasztunk el dolgokat, fontos dolgokat azért, mert bár a tárgyi feltétele adott lenne, nincs ember, aki hajlandó megcsinálni őket. Itt ezen úszott el a lábmosás, hogy úgy mondjam. És Jézus Krisztus feláll, már a vacsora asztaltól, már vacsora közben, és megteszi azt, ami elmaradt. Ő ezt ezekkel a szavakkal kommentálja többek között, íme, példát adtam nektek. És ebben a példában ő bennünket alázatra hív. De ez az alázat, ahogy ez az ige elénk adja, nem ott kezdődik, ahol talán a legtöbben várjuk. Nem ott kezdődik, tudnélik, hogy én itt rögtön arra térnék, hogy hát bizony, vegyük már észre a szolgálati lehetőségeket. Bizony, alázzuk meg már magunkat, a másikat különnek tartván önmagunknál, ahogy azt Pál apostol később írja, és merjünk, akarjunk szolgálni egymásnak. Ez az alázat, amiben a mindenható Isten bennünket növekedésre hív, ott kezdődik, hogy mi elfogadjuk más szolgálatát, különösképpen is Krisztus szolgálatát. Nézzük csak meg, hol található ez a felolvasott ígében. Jézus Krisztus tehát körülköti magát, leveszi a köppenyét, megtölti a mosdóedényt, és elkezdi mosni a tanítványai lábát. Nem tudjuk, hogy hanyadik a sorban Péter, de azt tudjuk, hogy Péter az, aki, ki más, hanem Péter, nem állja meg szó nélkül ezt a dolgot. Innen az igét olvasom, ahogy az írva található 6. versben. Péter így szólt hozzá, Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki, amit én teszek, azt most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá ismét, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzá. Miről is van itt szó? Péternek azért úgy kezd összeállni a kép, hogy itt valami nincs rendben. Te mosod meg az én lábamat? Egy ilyen lábmosás utalás Jézussal kapcsolatban már elhangzott. Emlékszünk még Keresztelő János szavára? Ő azt mondta az Isten bárányáról, hogy idézem, arra sem vagyok méltó, hogy a saruja szíját megoldjam. Na ez a saru szíj megoldása, ez ugyanahoz a lábmosáshoz tartozott, amit ez a lábmosó rabszolga csinált. Először levette a vendégek saruját, aztán megmosta a lábukat. És Keresztelő János erre a létező legalantasabb munkára utal, amikor azt mondja, hogy Krisztussal kapcsolatban én még ezt sem vagyok méltó megtenni. Péterben azért kezd összeállni a kép, hogyha erről a Krisztusról van is szó, akkor ez így nagyon-nagyon furcsa, hogy ő térd el előttem, és ő mossa az én lábamat. Szóval, ha már, akkor ennek fordítva kellene lennie. És az az igazság, hogyha én lettem volna Péter helyében, akkor ott valószínűleg felálltam volna, morcosan és morogva kikaptam volna Jézus kezéből ezt a mosdótálat valahogy így. Tudom, rám bíztad a vacsora előkészítését, rendben van, nem csináltam meg a lábmosást, add ide, megcsinálom, de azért ilyen nyilvánosan nem kellene megszégyenítened, tudod? Értjük már tehát, hogy Péterből miért tör ki ez az egész? Az én lábamat, azt tenem, az én lábamat te soha nem fogod megmosni. Ebbe a játékba én nem megyek bele. És itt elhangzanak ezek a szeretetteljes, lágy, de tartalmuk szempontjából nagyon-nagyon kritikus szavak Krisztustól. Ha nem moslak meg téged, semmi között sincs én hozzá. Péter, ha te ezt a szolgálatot nem fogadod el tőlem, nincsen közünk egymáshoz. Itt kezdődik valahol az alázat. Ha te azt a szolgálatot nem fogadod el tőlem, hogy megmosom a lábadat, mondja Jézus, mit fogsz te csinálni akkor, amikor én azzal a szolgálattal állok eléd, hogy véremmel akarlak téged megmosni? Holnap? Nem egészen 24 órán belül. Ha nem hagyod, hogy a lábadat vízzel megmossam, hogyan akarod elfogadni, hogy én érted véremet ontsam? És kedves testvérek, amikor az új szövetség az ember megtisztulásáról beszél, akkor a legtöbbször nem lábmosó vízre, hanem Krisztus vérére mutat. A zsidókhoz írt levélben olvassuk ezeket a szavakat. Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, megtisztítja lelki ismeretünket a holt cselekedetektől. Jézus vére tisztítja meg a lelki ismeretet. Itt alapjában véve nem arról van szó, különösen nem így, amikor itt ülünk Lucernban a 21. század elején, hogy az Úr Jézus Krisztus megjelenne előttünk, és meg akarná mosni a mi lábunkat. De itt igenis arról van szó, hogy a mi lelki ismeretünket is meg akarja mosni. Nem vízzel, vérrel, a saját vérével, a saját élete árán. János, a másik tanítvány, akire ez az egész előkészítés rábízatott. Később így írja majd abban az írásában, amit úgy ismerünk, hogy János első levele. Jézusnak, Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. A vér tisztít meg bennünket. A Jelenések könyvében ugyanez a látó, János, a következő szavakat hallja, amikor megkérdezi az őt a látomásokon, mint egy idegenvezetőként átvezető angyaltól, lát egy nagy sokaságot, megkérdezi, kik ezek? Az angyal válasza, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, megfehérítették a bárány vérében. Végezetül Pál apostol Tituszhoz írja ezt. Jézus Krisztus önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé. Ahhoz, hogy mi Krisztus népévé legyünk, ahhoz az ő népévé kell megmosattatnunk, az ő népévé kell tisztulnunk. Ezért mondja Jézus itt, ha nem moslak meg téged, semmi között sincsen én hozzám. Ha nem hagyod, hogy népemmé, sajátommá tisztítsalak téged, akkor te nem vagy a sajátom. Akkor te nem leszel az enyém. Ha nem hagyod, hogy megmosalak téged, semmi között sincsen hozzám. Kedves testvérek, szolgálatot elfogadni nem mindig uralomvágynak a kifejezése. Sokszor nagy alázat kell hozzá, emberek között is. Ha nem hisszük, kérdezzük meg azokat a háziasszonyokat, akik néhány éve vagy évtizede még 10-12 emberes háztartást vezettek. A vendégek egymásnak adták a kilincset, és most ott állnak, ülnek, fekszenek egyedül lakásaikban vagy öreg otthonokban, és ahhoz, hogy maguk egy tányér meleg leves legyenek, ahhoz valaki másnak a szolgálatára van szükségük. El fogják nekünk mondani, hogy ez egy nagyon megalázó helyzet. El fogják nekünk mondani, hogy óriási alázat kell ahhoz, hogy még a legalapvetőbb dolgokhoz is mások szolgálatát vegyék igénybe. Ez még emberek között is így van. A szolgálat elfogadása alázat kérdése. De Krisztus szolgálatának az elfogadása mindig alázat kérdése. És Krisztus az ő szolgálatát ajánlja most mindannyiunknak. Azt a szolgálatot, hogy megmos bennünket. Nem vízzel, vérrel. Az ő kereszten kiontott vérével. Ő azt a szolgálatát ajánlja most, hogy ő tiszta szívet teremt bennünk. Azáltal, hogy hagyta a saját szívét megszakadni ott, a szószoros értelmében, a kereszten. Vagyunk elég alázatosak ahhoz, hogy elfogadjuk Krisztus szolgálatát? Vagyunk elég alázatosak ahhoz, hogy ne álljunk föl, és mondjuk azt, hogy na nem, erre nekem nincs szükségem. Lehet, hogy nekem vannak hibáim és problémáim, de ennyire mocskos én nem vagyok, hogy engem így kellene megmosni. Nekem erre nincs szükségem. Az én életem nem ennyire romlott. Vagyunk elég alázatosak ahhoz, hogy elfogadjuk Krisztus értünk való szolgálatát, amiben ő meg akar mosni bennünket, és így a sajátjává akar tenni bennünket. Itt kezdődik az alázat. De ott megy tovább, ahol azok, akik szolgálatot fogadunk el tőle, készek vagyunk másoknak is szolgálni. Jézus Krisztus miután megtette mindezt, leült, fellette ismét a köpenyét, és miután visszaült az asztal főre, megkérdezte tanítványaitól, értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, a Mester és az Úr, nektek is meg kell mostatok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Azt hiszem érthető itt az érvelés, nem kell ezt különösebben magyarázni. Ha valaki, aki magas pozícióban van, lealacsonyodik idáig. Ha valaki, aki valóban úr, és valóban mester, megmossa tanítványai lábát, felvállalja a rabszolga szerepét, akkor mi kívántatik meg azoktól, akik maguk is szolgák, és nem urak, és nem mesterek? Így hangzik a logika. Ha a mi urunk és királyunk Jézus Krisztus ezt teszi, akkor képzeljük el, mit kívántatik meg tőlünk, akik nem vagyunk urak, és nem vagyunk királyok. Mert példát adtam nektek, mondja Jézus Krisztus, és ráadásul micsoda példát. Jézus Krisztus ott hagyta a vacsora asztalt. Úgy vacsora közben állt föl. Egy apró kis dolog ez, de nem sokszor ilyen kis apróságok akadályoznak bennünket abban, hogy igazán szolgálatra adjuk magunkat. Ugyanis én nem hiszem, hogy túl sok lenne az olyan szolgálat a mi életünkben, amiért ne kellene valami kellemeset és kényelmeset hátrahagyni. Ha csak időlegesen is, mint Jézusnak a vacsora asztalt. És ehhez a példához hozzátartozik még valami. Jézus Krisztus motivációja. Mi motiválja ezt az embert, az Isten fiát? Miért csinálja ő ezt az egészet? János nem győzi hangsúlyozni, hogy Jézus Krisztus mi mindent tudva csinálja ezt. Jézus Krisztus tudva, hogy eljött az ő órája, amelyen át kell mennie e világból az atyához. Az utolsó néhány órája emberi életéből, és akkor még ilyenekkel foglalkozik? Sőt, Még ezt is olvassuk. Jézus Krisztus jól tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Na megint, kedves testvérek, ha én ültem volna ott ezzel a tudással, hogy az Atya mindent a kezembe adott. Én biztos, hogy nem lábat mosni kezdtem volna ott el, hanem valakivel nem csak, hogy megmosatni a saját lábamat, ha már egyszer az Atya Isten mindent a kezembe adott, hanem én ott rögtön szerveztem volna magamnak egy becsületes lábmosszást is, mert hogy azért egész nap gyalogoltam, tehát valakinek ezt meg kellene csinálni. De ez csak ezt mutatja, hogy mekkora különbség van köztem és Krisztus között. Jézus Krisztus azt tudva, amit később majd így fogalmaz, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Krisztus ezt tudva csinálja ezt az egészet. És elhangzik itt egy mondat. Jól lehet, szerette az övéit a világban. Szerette őket mindvégig. Ez mozgatja őt. És semmi más. Kedves testvérek, itt egy fontos gondolatot szeretnék még mindenképpen elmondani. A Szentírás számára a szolgálat motivációja, hogy én miért csinálok dolgokat, az annyira fontos, mint a szolgálat maga. Ha nem így lenne, írta-e volna Péter, igen, ez a mi Péterünk, kicsivel később gyülekezeti vezetőknek, legeltessétek az Isten köztetek lévő nyáját, ne kényszerből, na mert hogy ebből is lehet ám szolgálni kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, mert lehet ez is motivum a szolgálatra, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, mert hogy így is lehet valamilyen módon szolgálni, hanem mint akik példaképei a nyájnak. Péter ezt írja egy gyülekezeti vezetőknek és tisztségviselőknek, nem csak az számít, hogy mit csináltok, hanem hogy milyen motivációból csináljátok azt, amit csináltok. És Pál apostol II. Korintusi levél 9. fejezetében az adakozás rendjéről tanít, de a kedves testvérek, itt pénzről van szó, ahol ezt írja, mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Na, a mondatnak ezt az utolsó felét, ezt gyakran halljuk magyar protestáns Isten tiszteleten, ezzel szoktunk adakozásra hívni. De ez ebben az összefüggésben hangzik el. Pál apostol pénzadományokról tanítva mondja azt, hogy több értéke van a kevésnek, amit örömmel, szívvel, teljes lényetekkel adtok, mint a soknak, amit kedvetlenül, ahogy mondja, vagy kényszerből. És ez az a pont, ahol gyülekezeti pénztárosok általában nem szoktak egyetérteni. Mondván, hogy a kedvetlenül adott 20 frankos, az pontosan kétszer annyit él, mint a jókedvel adott 10 frankos. De az ige szerint Isten előtt nem. Az ige szerint Isten előtt a jókedvel, nem kényszerből, nem kedvetlenül adott 10 frankos többet ér. Még egyszer mondom, az Új Szövetség szerint a szolgálat motivációja legalább olyan fontos, mint maga a szolgálat. Krisztus azért alázkodott meg odáig, ahová megalázkodott, mert szerette az övéit. Semmi más nem vezette őt. Kedves testvér, nem ezzel a kérdéssel zárom le ezt az ige hirdetést, hogy önök szolgálnak-e, hanem azzal a kérdéssel, hogy mi mozgatja önöket, amikor szolgálnak. Valóban Krisztus példáját követjük-e, hogy tudnélik, amit csinálunk, azt szeretetből csináljuk. Isten iránti szeretetből az első helyem, de azért egymás iránti szeretetből is. Jézus Krisztus ezzel zárja tanítványainak adott tanítását itt. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Feltűnt önöknek, hogy Jézus Krisztus milyen gyakran zárja a tanítását boldogsággal? Krisztus azt akarja, hogy boldogok legyenek az őt követők. És itt most azt mondja, ha ezeket tudjátok és cselekszitek, boldogok lesztek. immáron tudjuk. Jézus Krisztus szolgálni akar nekünk, azáltal, hogy az élete árán tisztít meg bennünket, és tesz bennünket szabaddá. Szabadára, hogy szolgáljunk, erre hív. Ezt tudjuk. És hogyha ezt meg is cselekszük, akkor az ő ígérete szerint boldogok vagyunk. Így legyen. Amen.